Kezdődik a Világnézet. A Hitrádió közéleti és világnézeti műsora. Világnézet. Ismertetjük a tényeket, keressük az igazságot. Megértjük és megmagyarázzuk a körülményeket. Valóságértelmezés hitelesen, keresztény szemmel.
Világnézet.
Most a Hitrádióban.
A következő percekben Amerikáról lesz szó, hiszen a globális híreknek köszönhetően hozzánk is eljut szinte minden. Ugyanakkor, ami nem jut el, az nem a véletlen műve, mert egész egyszerűen nem feltétlenül írnak róla. Tehát kutatni kell ahhoz, hogy tudjuk, hogy gyakorlatilag mi zajlik Amerikában, és ebben segítségemre van itt a stúdióban Csutak Zsolt, Amerika kutató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József kutatóközpontjának külsős munkatársa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszönöm a kívást!
Hogyan tud úgy kutatni, nyilván nem akkor a hírekből kell feltétlenül elindulni, amikor azt szeretnénk tudni, hogy valójában mi zajlik jelen pillanatban Amerikában, hiszen ismét választásokra készülnek, vannak címszavak, mint például akár a gender kérdésben rengeteg dolgot földobnak a hírek, és a bevándorlásról is itt-ott szó esik, de mégis talán a volumene és az iránya és a jelentősége az ebből nem megállapítható.
Hát a hírek azok csak tüneti leírást adnak ennek a nagyon mélyreható problémának, ami egyáltalán nem az utóbbi években keletkezett, mármint mondhatni most már kultúrharc az Egyesült Államokban, ami nagyon-nagyon polarizálódott, nem is kettő, hanem három-négy nagy tömbre szakadt az amerikai társadalom, és ez visszamegy az utóbbi négy évtizedben, mondhatni a hidegháború utolsó éveibe, amikor megjelentek ezek az új baloldali, most már nyíltan kijelenthetjük róluk, megvizsgálva az eszmei hátterüket, hogy neomarxista tanok, eszmeáramlatok, ebbe sorolható most már az új címszó alatt a wokizmus, vagy a felébredettek mozgalma, az interszekcionalitás, az LMBTQ és a gender elméletek, a neomarxista kritikai elméletek, tehát ezek mind egy csomagot alkotnak, ami a laikus vagy külső szemlélő, főleg az amerikai átlagpolgár számára mind a mai napig teljességgel távolálló és idegen érthetetlen dolgok, illetve jelenségek. Ez az akadémiai életből, ebből nagyon szépen megélő akadémiai vagy egyetemi értelmiségiek, kutatók és újságírók, illetve most már a Big Tech-nek is az érdekeit képviselik, hiszen ez egy olyan új eszmeáramlat, amire úgy tűnik, főleg a fiatalabb generáció körében van nyitottság és elfogadottság.
Ezeket, akiket millenálnak hívnak?
Igen, mert természetesen, hiszen a fiatalok nyitottak minden új szerű dologra, nekik ez a forradalmiság. Tehát nem a kommunizmus ellen kell, mint a hidegháborúban harcolni, hanem a bevett társadalmi rend ellen, ami fehér, kirekesztő, keresztény, patriarchális társadalom, ezt el kell vetni, ezt radikálisan át kell alakítani, itt jön a képbe a marxizmus, tehát itt a
proletár
osztályharcot átvette a nemi és egyéb színes egyéni, tehát szélsőségesen individualista karakterjegyek és identitás harc. Tehát nagyon érdekes által. Ez egy posztmodern forradalom zajlik az USA-ban, ami eléggé komolyan kezd begyűrűzni Európába is. Lásd, ami zajlik Nagy-Britanniában, vagy akár a skandináv államokban, és egyre közelebb érkezik hozzánk is.
Az, hogy itt van ellenállás, ugye itt egy másik beszélgetésben már beszéltünk arról, hogy itt legalább létezik olyan, hogy megkérdezik a polgárokat népszavazás útján. Ez ugye a helyzek szerint Amerikában is kihalóban van, ha ekkora különbség jöhet létre az akadémiai és az akadémiai világ, illetve az úgynevezett valóság között. De említett még a beszélgetés előtte egy-két olyan esetet, amikor ez a kettő találkozik, és bizony nem az sül ki belőle, amit az akadémikusok gondoltak róla előre. Milyen is egy ilyen találkozás a rög valósággal?
Igen, arról is mindjárt beszélünk, de visszatérve az akadémiai világról, ez is egyfajta nagyon túlzó általánosítás, mert az akadémiai vagy az egyetemi értelmiségi elitnek csak egy kis része vallja és terjeszti hát ezeket az új tanokat.
Ez megnyugtató, mert olyan, innen úgy tűnik, mintha mindegyikük ezt hallaná.
Olyan erőteljes hatással, amit ugye az online média felületek felerősítenek, ami soha korábban nem volt tapasztalható, hiszen ezek az eszmék, amiket a Judith Butler meg a Michel Foucault vagy a Annie Marcuse 70-es években leírtak, ezek a 90-es és a 2000-es években gyűrűztek be a kampuszok világába, és amit aztán az internet iszonyatosan felerősített, erre ráharapott, illetve mondhatni árukapcsolással beszállt a nagy tőke, illetve a nagy cégek is, főleg az új típusú Web2-es cégek, akik felismerték, hogy talán ezekkel az új eszmékkel még több felhasználót vagy terméket tudnak eladni és szerezni maguknak. De éppen történt a múlt hónapban a Bud Light és a híres Budweiser amerikai sörmárkát, amit mindenki ismer az Egyesült Államokban, nem a legjobb minőségű sörről van szó, viszont iszonyatosan népszerű. Hát azt a csodálatos ötlete támadta a fő marketingesének, aki valószínűleg egy kampusz világából érkező ifjú értelmiségi vagy üzleti stratéga lehetett, hogy egy transznemű férfival, vagy illetve nővel, a Dylan Mulvaney-vel reklámozza az új Bud Light-ot. Ennek az lett a következménye, hogy két hét leforgás alatt 4 milliárd dollárt veszített a forgalom visszaesés folytán a Budweiser.
Tehát változás sikerült elérni, csak ellenkező irányba.
Így van, hiszen nem mérték fel azt, hogy kik az ők fogyasztóik. Tehát az abszolút az átlag, többnyire fizikai munkás, vagy ahogy lenézik a New York és kaliforniai liberális értelmiségiek, megüzletemberek, a rednekek, tehát a vidéki süttyók isszák a Bud Light-ot, akik abszolút nem vevők, tehát mondhatni a normális átlag amerikai közép osztálybéli vagy az alatti amerikai fogyasztják, és ők a gender témákra ennyire voltak vevők, hogy elutasították. De ugyanezt történt a Tempex nevű női egészségügyi betétek egy gyártó céggel, akik szintén úgy gondolták, hogy egy transznemű férfi lesz az ideális modell, aki tudja ezt a terméket reklámozni. Tehát itt jön be az indoktrináció, az ideológiai termékkapcsolt, mondhatni agymosás, hiszen a legújabb felmérések szerint, ami az utóbbi 10 évben most már készült, egy teljes átfogó amerikai társadalmi felmérés, nem bináris, vagyis mindenféle nem férfi és nem nő identitású, bármint társadalmi identitású polgárok körében, ez mindössze az amerikai felnőtt társadalom 1,5%-át érinti.
Viszont, és ehhez képest csak azokról hallunk, mert úgy nekünk úgy tűnik, mintha Amerika lenne
pontosan
ilyen.
Sőt, olyan benyomás van az átlag hírfogyasztónak, mint hogyha a fél társadalom róluk szólna. Tehát itt jön be az online média és a nagy cégeknek az érdeke, nem tudom, hogy ebből végül is hosszú távon profitálnak-e, vagy csúnya a vége lesz, mármint anyagi szempontból, hiszen 1,5%-nyi emberről beszélünk, akik korábban még kevesebben voltak. Ez az utóbbi évtizedeknek az erőteljes mondhatni propaganda és média hadjáratai révén egyre népszerűbb, sőt trendi lett felvállalni a nem bináris identitásokat.
Most valaki úgy említette, mint trend szexualitás.
Pontosan, tehát ez a sheriffik, ahogy mondják az amerikaiak, hogy egy gyümölcsös tábor kiválogatjuk, hogy most mi vagyunk, vagy hogyan képzeljük el magunkat. Ez egy szélsőségesen individualista hozzáállás, akik élből elutasítják a konzervatív, klasszikus antropológiát vagy világszemléletet, nem beszélve az úgynevezett biblia alapú vagy keresztény hozzáállással, ami amúgy még mindig az amerikai társadalom jó felét jellemzi. Tehát itt jön be a képbe a kultúrharc.
Tehát akkor, mivel Amerika azért mégiscsak kapitalista továbbra is, és ez így nem tűnik kifizetődőnek, akkor valószínűleg inkább ideológiáról van szó.
Így van, eddig ez egyértelműen, most már ideológiává csontosodott ez a rendszer, eddig egy a kulturális elmélet volt, vagy eszmeáramlat, ami a kampuszok világából érkezett, de most már az eltörlés kultúra egyre durvább megnyilvánulásaival, a cancel culture-rel, illetve az egyházak elleni támadássorozatokkal, és nem olyan támadássorozatokra kell gondolni, mint amiről eszünkbe jutna, hogy esetleg csúnya cikkeket írnak, hanem felgyújtják a templomokat, megverik a látható jegyeket viselő apácákat, vagy katolikus papokat, vagy református, vagy protestáns lelkészeket, összefirkálják a templomok falait, vagy betörnek, és a szentségtartókat meggyalázzák. Tehát ilyen szintű keresztény ellenes mozgalom van az utóbbi 5 évben, amiről a főáramelli, főleg baloldali liberális amerikai média egyáltalán nem vesz tudomást, tehát szőnyeg alá söprik.
Igen, ugye itt jön be a kultúrharcnak, vagy ideológiai osztályharcnak ugye az elnyomottak szlogenje, vagy definíciója, de ezek szerint ez pont fordítva történik, hiszen itt az elnyomottak lázadnak föl, és gyakorlatilag ártatlan embereket támadnak meg az ideológiájuk, a kisebbségük védelmében, ami hát, most akkor így nem lehet már tudni, hogy
pontosan
többségről van
ez. Hát ez a sérelem kultúra. Ugye az amerikaiak is kitaláltak egy jó kis címkét, ami pénzt hoz, pozíciót jelent. Tehát az, hogy ugye ezt a feketék kezdték el, a fekete közösség, de most az LMBTQ közösség is a sérelem kultúrának az élharcosa, hogy ez a 1,5%-nyi ember, ők annyira szörnyű állapotban vannak, hogy képesek az egész amerikai társadalmat történelmel, hagyományokkal együtt lerombolni. Hogy ez hová vezet, az beláthatatlan, illetve az, hogy az amerikai többségi társadalom ezt meddig tűri. Tehát úgy tűnik, hogy a demokrata párt, a jelenlegi kormányzó párt ezt kihasználja, illetve felvállalta ezt a kultúrharcot. Ez már politológiai elemzése kérdése, hogy régebb ők képviselték úgymond a fizikai vagy dolgozó réteg munkásosztály érdekeit, ezt abszolút megfordult, ez most már inkább a republikánus pártra jellemző, úgy is hívják őket a Workers Republican, tehát a dolgozók republikánus pártja. A demokraták egy ilyen csomagkapcsolással, vagy paradigmaváltással, csúnya szóval inkább elmozdultak az utóbbi években az LMBTQ emberek, identitású emberek sérelempolitikának a felvállalására.
De mivel ezekről az esetekről igazából nem lehet tudni, ezért nem tudjuk igazán fölmérni ennek a súlyosságát. Tehát amiről nem olvashatunk igazán az újságokban, azokból tudna esetleg szemezgetni, hogyha összerakjuk, akkor a hallgatók is fogják érezni, hogy itt komoly dologról van szó, amikor templomoknak a felgyújtásáról és hívőknek a bántalmazásáról van szó, illetve hát ehhez kapcsolódik azért még a szinte obligát antiszemita megnyilvánulás, hiszen zsidókat is megtámadnak, nekik is vannak látható jeleik az utcán, meg hát a zsidóiskolára ki van írva, zsidóiskola.
Így van, tehát ugye visszautaltunk az új neomarxista eszmeáramlatra, illetve a nemi és a fai kirekesztés csomagba burkolt új kultúrharca. Egyértelműen ugye a fennálló társadalmi rend intézményi képviselői ellen folyik a szervezett harc, tehát itt most már mondhatjuk nem csak a BLM mozgalom, meg az Antifa, ugye a Németországból Amerikába exportál szélső baloldali mozgalom, hanem az abortusz vitában is megjelenik ugye a pro-choice, vagyis a választás szabadsága, a női választás szabadságát hangsúlyozó nagyon radikális...
Amiben egy választásuk van a nőknek.
Egy választásuk van, igen, hogy abortálják a magzatot, tehát ilyen témák mentén iszonyatosan vérig megosztott az amerikai társadalom, ez is már évtizedekre visszamenőlegesen, viszont az Amerikai Legfelsőbb Bíróságnak ugye a legutóbbi döntés, amikor újra tagállami jogkörbe visszautalta az abortusz tilalmat, vagy az abortusz engedélyezését.
Itt viszont van választásuk a tagállamoknak.
Majd, hogy nem polgárháború közeli állapot alakult ki. Igen, 10 amerikai tagállamban van teljes abortusz liberalizáció, ez mondjuk Washingtontól New Yorkon Kalifornián keresztül Vermont, Massachusetts, Illinois.
Ez a keleti part?
Ez a keleti és a nyugati part, észak és a déli nyugati part, viszont főleg a déli államokban ott nagyon szigorú tiltás lépett rögtön életbe, tavaly nyár óta, és vannak köztesek, ahol engedélyezik, és meg nem is külön engedéllyel, tehát és természetesen az aktivisták ezt képtelenek felfogni, még el sem olvasták egyrészt az ítéletet, meg a törvényt, vagy miről szól. Tehát a kitételek az, hogy a nemi erőszak, stb. A nő egészségének vagy életének veszélyes, természetesen akkor engedélyezett. Viszont az idő, tehát a várandóság a három trimeszterének az első trimeszteréből, ugye eddig 15 hét volt az engedélyezett abortusz, most ezt sok tagállamban visszavágták, mondhatni 6 hétre például Floridában, amikor sok nő szerint még nem is tudják észlelni magukon a terhességet, és...
De ez a lakosság beleegyezésével,
és a lakosság részben beleegyezésével, részben a kormányzó és a tagállami kongresszusoknak a döntése folytán.
Csak azért kérdezem, hogy jobban tükrözi-e a helyieknek, vagy az ott lakóknak a véleményét?
Természetesen rengetegféle felmérés van. A konzervatív vallásos amerikaiaknak 75-80% elutasítja az abortuszt. Nyilvánvalóan a nagyvárosi, jóval liberálisabb és egyáltalán nem vallásos embereknél viszont ilyen 35% körül.
Ott
tehát
nem
ott
is
jelentős, akik elutasítják az abortuszt. De,
nem is ezekben az államokban fordítottak rajta, nem?
Természetesen, tehát New York, Pennsylvania, Kalifornia, ott ugyanúgy megmaradt a lehetőség, és az egész 1976-ra visszamenőleg, ami szintén fontos időpont, úgynevezett Hyde kiegészítés, ugye Henry Hyde, a republikánus illinoisi képviselő megszüntette, és a kongresszus elfogadja azóta minden évben az abortusz szövetségi támogatását. Tehát a szövetségi egészség alapból nem támogatják az abortuszt. De viszont itt főleg a déli államok és a vallásos déli államok ellen megy az aktivisták, a pro-choice, tehát az úgynevezett választásszabadságát hirdető aktivisták dühe, és itt jönnek éppen ugye az egyházak, akik úgy gondolják, hogy az egyházak feltüzelik az embereket, illetve maradi ódivatú doktriner hitelvek mentén középkorban tartják a nőket, és ezért kell támadni. Ugye a katolikus, vagy azon főleg az ortodox zsidó felekezeteket, de akár az új neoprotestáns nagy egyházakat is, akik szint mindent elutasítják, úgy az abortuszt, mint a transzneműség témáját, hiszen ezeket bibliaellenes és a keresztény tanítások elleni bűnnek tekintik. Tehát két világ ütközik, párbeszédre sincs lehetőség, hiszen nincsenek közös pontok.
Igen.
Tehát az egyik fél számára mindez bűn, másik fél számára eleve nincs is olyan, hogy bűn.
Meg hát van ez egy fél tégla a kezébe.
és igen, nagyon erőszakosak. Tehát ez az óriási különbség, hogy az új aktivisták, főleg a fiatal generáció.
Nem hagynak választást. Ez
forradalmi hevületben vannak.
Tehát igen. Amikor azt mondjuk, hogy pro-choice választás lehetőségét, egyre inkább, ahogy beszél is, az jön ki ebből, hogy sarokba szorítják azokat, akik nem azt választják, amit ők jónak gondolnak, illetve hát akár nyilván nem rajtuk múlik minden esetben, igen, hogy nem történik sérülés, haláleset, hiszen egy fölgyújtott épületben, vagy egy megdobált ember, azért az komoly sérüléseket okozhat.
És
ez mind a választás jegyében, miközben ők mást választanának.
Ez egy kirekesztő doktrína, totalitárius doktrína, tehát ez egyáltalán nem liberális, tehát köze nincs ennek a liberalizmushoz, hiszen hogy velük csak egyet érteni lehet. Tehát minden szempontból nincs vitára lehetőség, az érzelmek dominálnak, tehát észérvekkel nem lehet vitatkozni az aktivistákkal, és az őket képviselő háttér média mogulokkal is, akiknek mindez jó, hiszen
hír van,
így van, klikkeket, vagyis a honlapjaiknak
megosztottság
nagyon jó, tehát ez mind pénzt is generál.
De a városnak ez, vagy az országnak ez
hát az ország is a lakosság dolga, tehát itt különféle érdekek ütköznek minden szinten, de főleg intellektuálisan, vallási szempontból. Amúgy is a kereszténységet, mint olyan támadják intézményesen. Érdekes érdekes módon, amit ki lehet mutatni. A rivális és szintén nagyon konzervatív szellemiségű muszlim felekezetekkel nem mernek újat húzni, illetve azokkal inkább a békés együttmélést propagálják az új progresszív csoportosulások. Az első számú ellenség a bármi, ami a kereszténységhez és az európai vagy az amerikai klasszikus civilizációhoz köthető.
Ami azért érdekes, mert a muzulmán közönségek szintén elutasítják az abortuszt is, a transzneműséget is, tehát igazából...
Sokkal erőt.
Igen, igen.
Ez egy kimondatlan lehet tartás, félelem, tisztelet nem lehet tudni, illetve a kereszténységgel szemben a történelmi visszatekintésben ők úgy gondolják, hogy a kereszténység tehet arról, hogy ezek a csoportok, LMBTQ vagy a sérülékeny fekete kisebbségek, ezek mind az európai civilizációnak az ármánykodásai folytán jutottak ebbe a helyzetbe, és nem saját joguk, vagy a saját
sérelmük
révén. Kijönnek nagyon durva statisztikák például a fekete közösségeknek az oktatási színvonaláról is, ezt például a Morgan Freeman híres színész, vagy a fekete szociológiának a király Thomas Sowell is szóvá tette, hogy az oktatással kellene valamit kezdeniük, hiszen a fekete közösségekben a 8 osztályt befejezett fekete diákok íráskészsége és szövegértése és számoláskészsége az szinte a fehér vagy az ázsiaiaknak az 1/4-es színvonalán megreked. Tehát óriási lemaradásban vannak, és erről csak ők tehetnek.
Még amit érdemes megemlíteni, ami szintén nagyon hozzátesz Amerikának a nagyon nagymértékű változásához, a mi bevándorlás mindig is része volt a kultúrájuknak. Most azonban valami más történik. Már-már-már ostromolják a határaikat.
Igen, most már lassan kezelhetetlen Új-Mexikó, Texas, Arizona, de Florida államban is, hát tavaly 180 ezer új illegális bevándorló érkezett az Egyesült Államokba, és ez növekszik, de 200
ezer. 180 ezer? Az soknak számít
akkor is. Igen, de a illegális.
Illegális. És akkor még van egy csomó legális nyilván.
Így van. Viszont ezekkel most az új demokrata párti törvény tervezet szerint elsősorban a kiskorúak jogi státuszát szeretnék valamilyen tisztázni, ugye ez a DACA törvénycsomag.
Tehát, ami azt jelenti, hogy
aki már meg, még nem, még nem, az sem még kell, az hogy ott szülessen, mert ugye az Egyesült Államokban a jus terre van, tehát aki ott születik, az már
az
szinte
eleve.
Az már amerikai állampolgárnak számít hamarosan. Aki meg tud szólalni minimálisan angolul, már kaphat letelepedési engedélyt, vagy tartózkodási engedélyt. A kiskorúak révén 18 ezer kiskorúan ilyen konténer lakásokban őrizet alatt jelenleg az Egyesült Államokban, akik nem lehet tudni, honnan érkeztek. Tehát nagyon sokan egyedül, uh-huh. vagy embercsempészek által, tehát ilyen számokról beszélünk. Illetve ez óriási terhet ró a határmenti államokra, elsősorban Texasra, akik annyira megelégelték ezt az illegális és támogatott migrációt, hogy több ezer illegális határátkelőt buszra tettek, vagy repülőre, és elküldték Massachusetts államba, vagy Philadelphiába, vagy Washingtonba.
Ahol kitalálták ezt.
Igen, hogy kezeljék a problémát. Hát meg a híres ugye Martha Vineyard elnök üdülőhöz is, ahol 50-et fogadtak be a helyiek, és a többit felháborodva próbálták visszaküldeni, csak hát nem volt hogyan.
Igen, ez azért érdekes, mert ugye ideológiailag, politikailag ők azok, akik leginkább támogatják, de amikor húsvér valóságukban találkoznak vele, akkor felháborodottan utasítják vissza a közösséget velük.
Így van, tehát ahogy régebb mondták a neokonzervatívok, akik többnyire nagyon kiábrándult New York-i liberális zsidókból lettek neokonzervatívok, hogy az lesz az a liberális, akit a pofán ver a valóság, abból lesz konzervatív. Hát nem így működik a világ, ahogy ők elképzelik, ha nagyon jól kiépített észak-keleti menő felső középosztálybeli lakónegyedekben, amiket többnyire falak vesznek körbe, tehát ezt is hozzá kell tenni, tehát a nyílt társadalom, ahogy a Karl Popper elképzelte, az nem így működik a valóságban, amikor naponta több száz illegális bevándorló a világ minden részéről, még Európából is, Mexikón keresztül az embercsempészek által próbálnak bejutni az USA-ba, és ezzel a texasiak szembesülnek. Hát erről vannak egyszerű filmek is, meg természetesen az amerikai jobboldali konzervatív média ezzel foglalkozik erőteljesen. A baloldali mainstream New York-i, vagy a CNN természetesen ezt eltúlzott és bagatelizálva próbálják bemutatni, hogy ez kezelve van, és ez az amerikaiak előnyére válik. De valójában nem, mert a bevándorlók jelentős része nem beszél angolul, és képzetlen. Tehát nem tudják őket alkalmazni csak kertészeti munkára, vagy ugye a híres Mexikán lenni, tehát a gyerekgondozó, de hát ahhoz is kell minimális angol nyelvtudás is.
Viszont legalábbis
sokuknak nincs. És politikai ideológia szintjén megfigyelhető, hogy egyfajta kettős mérce, például a kubaiakkal szemben, akik viszont tudnak angolul, többnyire hithű katolikusok, és amint kiderült a legutóbbi választások alapján Floridában, ahol 1,5 millió kubai származású amerikai választópolgárért 80%-ban republikánusokra szavaztak, tehát Trump elnökre, és ez egyáltalán nem tetszik a demokrata pártnak. Tehát szeretnék a kubaiaknak a letelepedését, vagy a zöld kártyához juttatását visszaszorítani. Ők nem jó bevándorlók.
Tehát vannak jó bevándorlók, meg rossz bevándorlók.
Így is mondhatjuk, igen.
Ez csak azért, hogy az új marxizmusnak az elveit próbáljuk körülírni, hogy milyen típusú osztályharc alakul ki, hogy be lehessen azonosítani, így valóban osztályokról, csoportoknak az egymásra úszításáról van szó, és ezért illik rá a marxizmus kifejezés többek között.
Igen, ők természetesen kikérik maguknak a marxista címkét, igen. Hiszen egyrészt nem ismerik Marxot, nem fogalmuk sincs, hogy mi volt ez a marxizmus, lehet, hogy csak azok, akik ezt persze megalapozták szellemileg, Marcuse és Foucault és Judith Butler, de az aktivistáknak erről teljesen más véleményük van.
Őnekik milyen véleményük saját magukról?
Jobb társadalomért küzdenek, tehát itt is megint visszaköszönöm a marxizmus, hogy nem megérteni kell, hanem megváltoztatni a társadalmat. A család lebontása, ami szintén azért Engelsnél is megjelent, de Heller Ágnes is beszélt erről a 80-as években szépen, hogy a kapitalista kirekesztő társadalmi rend alapillére ugye a család. Tehát ha azt szétverjük, lásd, nem identitások, most már a 90 féle nem identitásnál tartanak, egyik héten ilyen vagyok, másik héten olyan, ezzel nem tud mit kezdeni egyetlen társadalom sem. Tehát ez fajta egy rendezett káosz, vagy szellemi anarchizmus, teljes erkölcsi zűrzavar fele vezet. Számukra ez az ideális új posztmodern valóság, vagy földi mennyország.
De mi lát, nyilván ön, aki kutatja, ezt látja benne a marxizmust.
Ki lehet mutatni, igen.
Most már csak néhány ez a pont, igen, is, amit most, igen, említett.
Igen, hát ahogy talán a régen elnöknek volt a híres, nagyon-nagyon humoros elnök volt, hogy azok a marxisták, akik szeretik Marxot, de nem olvassák, és azok az antimarxisták, akik nem szeretik Marxot, de olvassák és megértik, azokból antimarxisták lesznek.
Tehát akkor ehhez az oktatás hiánya is hozzájárul, hát, vagy?
Igenis, meg nem is, hiszen ott van a Howard Zinn nevű szintén trockista, neomarxista történész, akinek a tankönyvei 1982 óta az egyik alaptankönyv az Egyesült Államokban, ami arról szól, hogy milyen gonosz és veleig rossz fundamentumokra épült az amerikai társadalom. Ebből tanultak több tízezer diák többek között, tehát a Howard Zinn is hozzátett szépen, illetve az utóbbi években a kritikai fajelmélet, az interszekcionalitás, tehát ezek szépen mind olyan 3-4 ezer amerikai általános és középiskolákban, ezek már a helyi tantervek részei, na ezért is óriási a felháborodás, de ez csak az utóbbi években jelent meg igazán a szülők részéről, akik hát kellett egy pár évig kapcsoltak, hogy mi történik a gyerekeikkel, micsoda indoktrináció zajlik. Tehát a gyerekek ezt tanulják, hogy hogyan gyűlöljék meg saját hazájukat, saját nemzetüket, saját nemi identitásukat akár, hiszen ez csak egy kirekesztettség, ugye a white shaming, a fehérség szégyenlése, hiszen minden fehér gonosz rabszolgatartó volt és kirekesztő, mind a mai napig, ugye a Kaliforniában megszavazta az állami törvényhozás, hogy akár 5 millió dollárt is kaphatnak azok a kisebbségi, elsősorban fekete csoportok, akik valamilyen sérelmet szenvedtek el az utóbbi 150 évben Kaliforniában.
Akkor nagyon megéri megsértődni.
Igen, főleg, hogy akkor még talán nem is voltak ott fekete közösségek, de hát se baj, a valóság nem zavarja az aktivistákat. Mondhatnánk, hogy az amerikai magyarok milyen alapon fizessenek az adójukból a Nigériából oda költözött feketéknek, akik 1950-es években, hiszen a mai fekete társadalomnak mindössze 30%-a rabszolgák leszármazottja. Erről szerintem még a feketék jelentős része sem tud. A többiek hidegháború idején vándoroltak be a Karib térségből, és főleg Nigériából.
Most ettől csak még jobban megijeszt az, hogy Európa ennyire szoros kapcsolatban akar lenni Amerikával, és nagyon sok mindent akar követni benne, de talán ami ezt a témát érint, hogy Amerikának hogyan tovább. Tehát, hogy tudom, hogy prognosztizálni mindig sokkal nehezebb, csak úgy kérdezem, hogy ön szerint mi lesz a következő lépés?
Hát én merem remélni, hogy az Egyesült Államok társadalma visszatalál arról az útra, ami mondjuk régen idejében volt, és amit csodáltunk, meg csodálunk mind a mai napig. Az én számomra, akik azért 15 tagállamot már bejártam, az az igazi Egyesült Államok, tehát a közép-nyugat, ahol ezekről még lehet beszélgetni, nem ott, ahol például iskolákban vagy egyetemi szférában ezekről nem is lehetne már vitázni. Mert a életbe lép, mert el van döntve, vagy az ember állásába kerül, és az akadémia útját azt nagyon gyorsan ketté vágják.
És ez még akkor is igaz, hogyha ön azt mondja, hogy az akadémiai élet és egyáltalán az akadémikusoknak a csoportja sem egységes, és nem lehet azt mondani, hogy mindenki ezt támogatná.
Abszolút nem, viszont nagy az önkéntes cenzúra, meg nem mernek...
Az, amit mi csináltunk itt?
Hát... Nem igazán, hanem még meg sem mernek szólalni az ügyben, nem mondják el a véleményüket. Tehát sokkal-sokkal durvább, mint mondjuk régebben az egypártrendszerben.
Igen, hát ez, igen.
Ja, már mint az országban.
Az országban, igen. Tehát, mert akkor el sem tudtuk képzelni, innen akkor Amerika ugye a szabadság földje volt, itt cenzúráznak minket, meg egy idő után mi is cenzúráztuk magunkat. Igen. Tehát egy amerikai karaktert, aki akkor a kendú, bármire képes vagyok, most hirtelen azt hallom öntől, hogy öncenzúrázzák magukat az állásuk érdekében, nyilván érti, hogy ez összeütközésben
van. Meg főleg a konzervatív, a értelmiségiek, akik nagyon-nagyon kiszorultak az akadémiát, állítólag ilyen 10% körüli. Egyrészt az üzleti világban találták meg jobban, vagy akár a jogi pályán, de ez szintén visszamehetünk a régen korszakhoz, amikor mindenki el volt foglalva a gonosz sátáni birodalom a Szovjetunió elleni harccal, viszont az otthon a hátsó udvart, az akadémia és az egyetemi világot teljesítményen elveszítették, akik baloldali értelmiségek befolyása alá kerültek. És ennek 40 év kellett, hogy tulajdonképpen főárambeli mainstream ideológiává váljon. Remélhetőleg az amerikai társadalom azért annyira dinamikus és jó értelembe vett progresszív, hogy ezt majd valahogy leküzdi, mert az amerikaiak azért nagyon-nagyon életerősek, és még mindig a nyugati világ legvallásosabb társadalmáról beszélünk. Most, hogy rekordmélységbe zuhanta a vallásosság, de ilyen 50% körüli, még a 1000 éves keresztény Magyarországon olyan 12% körüli a hitüket megélő vallásos polgárok aránya. Tehát az amerikaiak még jóval előttünk járnak ilyen szempontból.
Tehát bízhatunk abban, hogy ragaszkodnak a gyökereikhez, vagy a valódi identitásához
hát
Amerikának?
Az a 100 millió amerikai, az nagyon ragaszkodik a 330 millióból. Az a másfél százalék nép nonbináris hithű aktivista, az alig egy pár millió embert, majd még annyit sem jelent, viszont a mögöttük álló média konglomerátummal kellene valamit kezdeniük az amerikai konzervatívoknak, és azzal viszont nagyon nehéz fellépni. Hiszen alig vannak média felületek megszólalni. Hát azért nem tudunk ezekről az eseményekről Európában, mert nem jutnak el. Tehát ahhoz kell az amerikai jobboldali keresztény hírportálokat, egy-két televíziót nézni, amit csak ott lehet amúgy.
És akik már nyilván elég nagy nyomás alatt vannak maguk.
Bizony,
is.
Igen. Igen, állandó perekkel, tehát rengeteg szörnyű eset van, ami a józan gondolkodású emberek számára felháborító, vagy érthetetlen, tehát az a közép osztálybéli gimnazista foci edző, aki nem azért érdelt le, hogy a sérelem kultúrát kifejezésre juttatja, emlékszünk az EB-n is a térdeplősdire, hanem imádkozni, ezért beperelték és kirúgták az állásából. Ez 2 éve volt, az a legfelsőbb bíróság adott aztán neki igazat, de arra elveszítette minden megélhetését. Vagy az az ohiói cukrász, hogy emlékszem, aki hithű katolikusként nem készített esküvői tortát egy melegpárnak, ezért beperelték, elvesztette a cukrászdáját, évekig tartó pereskedés után nyert valami költségtérítést, vagy kompenzációt.
És volt egy fiatal fiú is, aki valamilyen sapkát viselt, talán akit legutóbb beperelték.
Hát a magas sapkás, igen, a Make America Great, igen, így van, az is most már kirekesztőnek számít. Tehát mondjuk Amerikában ennek kultusza van a pereskedés, hiszen jusztokrácia, 2 millió ügyvéd van, ha jól emlékszem, tehát mindenki mindent perel, még az ügyvédeknek is van védőügyvédjük. Tehát ez egy ilyen érdekes állam ebből a szempontból, de nem hiszem, hogy ez a társadalmi vitáknak a legjobb módja vagy megoldása. Az egyetemi szférában több száz oktató veszítette el az állását. Ártatlan megjegyzések miatt, hogy például nem tudta eldönteni, hogy a transznemű hölgyet most miért kell
Miszternek
vagy Missnek, vagy milyen név mással illes. Emlékszem, amikor mi is kint voltunk az USA-ban, megkérdezték az egyetem, hogy ki milyen név más preferál. Nem is értettük az európaiak, hogy ez most mi az, hogy milyen név más.
Nézzen rám, igen, nő vagyok.
Az nem jelent semmit. Itt a biológiát is tagadják, tehát az ideológia tagadja, hiszen a társadalmi konstrukció a nem. Tehát az nem biológia.
Tehát akkor racionalitás ne is keresünk
igen,
benne.
Igen, ezért, nem lehet, ezért nincs vita. Tehát ezért. Itt nem lehet racionális alapon, tudományos alapon. Ez valójában egy áltudományos, hát ez egy elmélet, ami most már doktrinává merevedett. Igen, és sajnálatos módon a baloldali liberális nagypolitika is felvállalta. Lásd a Biden kormányzatnak az első transznemű egészségügyi államtitkárát, akiből tengernagy is lett, a Rachel Levin, vagy a volt a energiaügyi helyettes államtitkár, aki mellesleg kutyafétisű transzférfi, tehát kutyának öltözik be, és a több szeretőit is kutyamaszban vonszolja mag után, és ezt fel is teszi a Twitterre, a Facebookra, tehát ezek az új identitások, és ezek kormányzati figurák lettek az utóbbi években. Tehát
akkor mi figyelhetjük innen, hogy hogyan folyik ez a szabadságharc, nem mondom, hogy közömbös nézőként, hiszen nagyon is eddig is számított Amerika, és kíváncsiak leszünk, hogy ezután hogyan számít, de nekik a szabadságukért mindenképpen harcolni kell mostantól.
Így van, és ami még döbbenetesebb, hogy ez megjelenik már a védelmi stratégiai dokumentumokban, külpolitikában, mint a régebb ugye a kisebbségi lét az a nemzeti etnikai kisebbségre vonatkozott, hát egy 30 évvel ezelőttig, most már egyértelműen ez helycserés támadással teljességgel háttérbe szorult, most a nemi és faji identitású kisebbségeknek lett a védelmem, sőt az ENSZ-re próbálják elfogadtatni, mint egy alapvető emberi jog. Tehát erre természetesen ez civilizációs harc lesz ilyen szempontból a világban, amit az Egyesült Államok baloldali kormányzata felvállalt. Lásd, Afganisztánban az összeomlás előtt 2 évvel ugye még volt meleg büszkeség hónap Kabulban, az amerikai nagykövetség Gay Pride Month-ot hirdetett, és rá egy hónapra menekültek szinte a nyugatiak Kabulból a tálibok visszatérése folytán. De hát ez civilizációs harc, ennyire nem értik a valóságot, vagy különböző kultúráknak, vallásoknak a fontosságát, hiszen ők ezt egyetemes. Itt jön vissza az amerikaiaknak ez a kültetés tudata, régebb a puritanizmus és az amerikai nyugati civilizációt kellett exportálni, úgymond most úgy tűnik, hogy a progresszív eszméket.
Tehát ők a szabadságokért harcolnak, akik ezzel nem értenek egyet, és mi szintén, akik meg ezt nem akarnánk beengedni.
Hát igen, igen. Lásd Magyarország ellen is azért egyértelmű a gyerekvédelmi törvény elleni front, ami politikai szempontból teljesen érthetetlen.
Igen.
Hát ezt elmögött természetesen amerikai politikai erők, lobby csoportok vannak, plusz az a 15 európai tagállam, ahol szintén ezeknek jelentős képviselete van.
Igen. Hát tehát amerikai és Európa sorsa azért nagyon összefügg.
Semmiféle geopolitikai, vagy egyéb anyagi, vagy semmi egyéb értelme. Stratégiai értelmet nem vélek felfedezni, szintiszta ideológiai kultúrharc.
Tehát ezért sem nézhetjük közömbösen ezt a harcot, és ezért fontos az, hogy ilyen információkhoz is hozzájussunk, amik nincsenek benne a mainstream médiában valamilyen ideológiai jogból, de nekünk ahhoz, hogy a valóságot értelmezzük, egyszerűen szükségünk van rá, akkor lesz igazi pro-choice az életünk, hát hogy választhatunk.
Illetve az a kőbevésett alapjog az Egyesült Államokban is, de tudtammal azért a Európában is, valamint az EU-ban a hitélet és a vallási szabadság, tehát ez
szólásszabadság.
A vallási szólásszabadsággal lehet fellépni ellenük, hiszen hogyha én azt mondom, én ebben hiszek, és az én hitemmel úgymond ellentétesek ezek a progresszív eszmék, abban nem tudnak belekötni, maximum elvernek, vagy kirekesztenek, de hát ezt vagy felvállaljuk, úgymond, hogyha ebben hiszünk, vagy vállaljuk annak a következményét, hogy akkor elnémulunk önkéntesen, és háttérbe szorulunk.
Igen. Reméljük, igen, hogy nem ez utóbbit választják azok, akik hisznek. Nagyon köszönöm a beszélgetést Csutak Zsoltnak.
Köszönöm szépen a meghívást.
Világnézet. A Hitrádió közéleti és világnézeti műsora. Nem csak tájékoztat, segít eligazodni a hírvilág túlkínálatában és értelmezni a folyamatosan változó valóságot.
Akkor kezdjük. Már itt intett, hogy kezdhetünk. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Puskás Balást, a Szent István Intézet vezető kutatóját, illetve témák szempontjából még fontosabb, hogy a Gyermekjogokért Egyesület alelnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Gyermekekről van szó, már a népszavazásnál is gyerekekről lett volna szó, és már akkor is volt egyfajta anomália, hogy egyáltalán van-e szükség erre, miért megyünk mi szembe az Európai Unióval, miért nem értjük meg, hogy a világ már túlhaladott minket. Most csak zárójelbe jegyzem meg, hogy egyébként Bagdi Emőke pontosan ezért kapott lapos földdíjat, hogy meri ezeket a túlhaladott álláspontokat képviselni, sőt propagálni. Tehát egy olyan citromdíjat kapott, mint hogyha ez valami elavult dolog lenne. Ugyanebbe a cipőbe jár most a magyar kormány is, hiszen az Európai Bizottság pert indított ellene ebben a témában, és erről szeretném kérdezni önt, mert a perek amúgy is mindig bonyolult jogi nyelven vannak megfogalmazva, tehát én szeretném tudni, hogy milyen lehetőség, egyáltalán miről szól konkrétan a per, és milyen lehetőségei vannak a kormánynak, illetve a bizottságnak vele szemben.
Igen, az Európai Bizottság nyújtott be pert a magyar kormány ellen, amihez azóta egyébként csatlakozott az Európa Parlament, csatlakozott Belgium, Hollandia, Írország, Luxemburg és Portugália is.
Igen, tehát egész pályás letámadás indult.
Egész pályás letámadás indult, igen, mondhatjuk így is. És ez a per ez úgy jött létre egyáltalán, hogy amikor ez a gyermekvédelmi törvénynek nevezett saláta törvény elfogadásra került, akkor utána gyakorlatilag az Európai Bizottság ezt rögtön megtámadta, és a két körben kapott válaszokat a magyar kormányról a kifogásaira, ezeket ő nem fogadta el, és ennek nyomán egy pert indított. És ez egy elég rövid irat, hogyha fölmennek az EU-nak a honlapjára és elolvassák.
Sokan fölmennek egyébként ön szerint?
Szerintem szinte senki.
Jó, hát akkor
én
hát,
se
sűrűn,
hogy őszinte legyek, mert én köznevelési szakjogász vagyok, nem EU jogász, de nyilván ez a téma azért engem is érdekel, mivel gyerekekkel foglalkozom. És itt igazából arról van szó, hogy ez összesen 4 cikkelyből áll, amiből a negyedikben azt kéri a bíróság, hogy kötelezze Magyarországot ugye a költségek viselésére, illetve a bíróságot, és a többiben van ugye nyilvánvalóan a lényeg. Az első az egy többrészes, és aztán a második és a harmadik még két nagyon érdekes pont, hogyha ezekre kitérhetnék, hogyha megengedi.
Hogyne.
Ugye az első cikkeben, vagy hát az első pontjában a beadványnak azt támadják meg, hogy Magyarország olyan tartalom, reklám, műsorszám, a sugárzását korlátozná a gyermekvédelmi törvény alapján, amely a kiskorúak számára történő hozzáférhetővé tételének a tilalmát tartalmazza akkor, hogyha ez a tartalom, ha ez a reklám, vagy hogyha ez a műsorszám a megfelelő önazonosságtól, a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, illetőleg a nem megváltoztatását, vagy pedig a homoszexualitás népszerűsíti. Tehát magyarán ezek a pontok, és a negyedik az pedig arról szól, hogy a médiatanács, hogyha olyasmit tapasztal, hogy egy nem magyarországi székhelyű médiaszolgáltató ilyet elkövet, akkor felhívja azt a tagállamot, ahol ez a médiaszolgáltató székel. Tehát például a Netflix esetében, aminek a székhelye, én nem is tudom, hogy most Csehországban, Hollandiában valahol van, hogyha ők 7 pluszos műsorba leszbikus tartalmat tesznek, mint ahogy az előfordult nem egyszer, rajzfilmben is, filmben igen. is.
Sőt, egyre gyakrabban.
Igen. Akkor a médiatanács ehhez a tagállamhoz fordul, és azt kéri, hogy kényszerítse ki a magyarországi jogszabályokat ettől a szolgáltatótól, tehát hogy Magyarországon ez ne 7 pluszba, hanem 18 pluszba jelenjen meg.
Tehát ez azt jelenti, hogy amikor kisfiúk ülnek a képernyő előtt, nekik nem lehet azt propagálni, hogy nyugodtan öltözzenek balerina ruhába, és legyenek kislányok inkább.
Pontosan.
Mert hogy ez megoldható.
Pontosan. Pontosan,
vagy fordítva, nyilván kislányokra is.
Így van. Illetve, hogy ne legyen olyan tartalom, ami ezt népszerűsíti mondjuk egy filmben, vagy egy rajzfilmben, vagy ne legyen olyan reklám, amelyik kifejezetten ezt népszerűsíti, mondjuk olyan ruhákat népszerűsít, amelyek, ahogy ön is ezt mondja, a kisfiúkat lányruhába öltözteti. Tehát ez az első 4 pont, ez tulajdonképpen a médiaszolgáltatásról szól, ilyen-olyan körökben, és itt tulajdonképpen egyrészt hivatkozik az EU-nak az alapjogi chartájára, hivatkozik az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és később az Európai Unió alapszerződésére is, valamint hivatkozik a médiaszabadságról szóló 123-as EK irányelvre. Ezek a jogszabályok, amiket én most felsoroltam, ezekre az Európai Bizottság hivatkozik a beadványában. És az az érdekes, és ennek teljesen igaza van abban, amit mond, és erre visszatérnék később egy picit, viszont azért nagyon érdekes ezeket a jogszabályokat egy picit körüljárni, mert ezeknek a jogszabályoknak a többsége nem a tagállamokra vonatkozik, hanem az Európai Uniónak a működésére, az Európai Unió szerveinek a működésére, és a tagállamokra pedig csak annyiban, például az Európai Unió alapjogi chartája, a tagállamokra csak annyiban vonatkozik, amennyiben az adott tagállam egy Európai Uniós normát, végrehajtó normát hoz létre, vagy arról törvénykezik, vagy hoz róla rendeletet. És itt nem erről van szó. Itt nem arról van szó, hogy van egy Európai Uniós jogszabály, és annak a végrehajtását vagy implementációját hozta volna létre a gyermekjogi törvénnyel Magyarország, hanem hozott egy tagállami hatáskörben hozható gyermekvédelemről szóló törvényt, hiszen a család, a házasság, a gyermeknevelés, a gyermekvédelem, ezek a témák, ezek mind tagállami hatáskörben vannak, és az uniós normák csak szubszidiáriusak, tehát kiegészítő jellegűek lehetnek. Tehát amikor az Európai Uniónak az alapjogi chartájára hivatkoznak, az hibás. Én azt gondolom, hogy ezt ők is tudják, és ezért támogatják meg ezt a beadványt azzal, hogy a szolgáltatások szabad áramlásának a jogára hivatkoznak, mert az viszont kógens ránk nézve, az egy EU-s jog, ami minden tagállamra ugyanúgy érvényes. Tehát ebből a szempontból lehet, hogy fognak kvázi fogást találni a magyar gyermekvédelmi törvényen, hogy a szolgáltatásoknak a szabad áramlását nem teszi lehetővé ez a törvény. Ugyanakkor, és itt térnék arra a bizonyos negyedik pontra rá, amiről eddig nem beszéltem, mert eddig csak a médiáról beszéltem, és az pedig az oktatási szolgáltatásokról szól. Tehát az arról szól, hogy ezzel a jogszabállyal, amelyik ezeket a tiltásokat alkalmazza, kvázi megtiltja azt, hogy az oktatási jogok szolgáltatása szabadon áramoljon az EU-n belül. És ez egy azért nagyon érdekes dolog, mert kifejezetten az oktatási szolgáltatásokkal kapcsolatban ez a rendelkezés, amely Magyarországra kötelező, kivételt enged. Tehát az oktatási szolgáltatásokról rendelkezhetünk saját hatáskörben, így van, illetve még további kivételt enged a többi esetben is akkor, hogyha közerkölcsi kérdés merülne föl. Magyarországon pedig teljesen nyilvánvalóan ez közerkölcsi kérdés, ezt tudjuk a gyermekvédelmi népszavazás óta, amikor az emberek olyan tömegében utasították el ezt az agendát, amire nem volt Magyarországon még példa, senki soha annyi szavazatot egyetlen kérdésre nem kapott, mint a gyermekvédelmi népszavazás kapott erre a négy kérdésre, amit ott föltettek. Tehát Magyarországon kimondhatjuk azt, hogy pártálláson és ideológiai meggyőződésen átívelő egyetértés van az emberek között abban, hogy a gyermekeinknek a védelme az bizony ezekben a kérdésekben, így ahogy ez ebben a törvényben le van írva, elvárható. Ezt mutatja egyébként az az ügy is, ami nem olyan régen volt, ez a Bitte Zsolt elhíresült ügy, amelyről mindenki tud, nem kell ebbe most részletesen belemennem, olyan mértékű volt a fölháborodás, és olyan mértékben egyirányú volt tanár. Az iskolai tanárnak, a, az efebofil iskolai tanár, ami megint csak ezt mutatta, hogy itt azt gondolom, hogy szinte mindenki ugyanúgy gondolkodik. Nem tartjuk jónak azt, hogyha a transzneműségről vagy a szabad szexualitásról kiskorú gyermekeknek értekezünk tankönyvekben, és azt sem tartjuk jónak, hogyha iskolán kívüli szervezetek ellenőrzés nélkül bemehetnek az iskolákba, és ott előadásokat tarthatnak. Erre konszenzus van, ez közerkölcsi kérdésnek nevezhető az én megítélésem szerint.
Tehát akkor, amiben szélsőséges Magyarország, az az, hogy ez, hogy az anya nő és az apa férfi, ez már nem jellemző viszont Európára.
Hát igen, de azért vannak olyan tagállamok, amely tagállamokban ezt a PTK szinte ugyanígy rendezi, és ezekben a tagállamokban is, ezeken a tagállamok ellen érdekes, hogy nem indult kötelezettségszegési eljárás, most mondhatnám Hollandiát, Lengyelországot vagy Litvániát példaként.
És akkor miért nem indult ellenük?
Talán más szóhasználattal van ez benne a törvényben, ezt nem tudom. De ezt kicsit cinikusan mondtam, én azt gondolom, hogy azért nem indult, mert itt tényleg egy olyan nünükébe sikerült beleakadni, ami az Európai Uniónak egy olyan kiemelt alapjogi kérdésével szeretnék, hogy váljon, ami számomra teljesen érthetetlen, hiszen azért mégiscsak egy jelentős kisebbségről van szó. Nyilvánvalóan az, hogy valaki a szexuális identitása vagy irányultsága miatt nem részesülhet hátrányos megkülönböztetésben, az egy teljesen normális elvárás. Hiszen ők is emberek, Isten teremtményei, ugyanolyan emberi méltóságuk van. De nem ugyanolyan jogaik. Tehát a házasság az egy férfi és egy nő között létezik. Ez benne van a magyar alaptörvényben. Ez egy évezredes hagyomány. Ennek az átírása olyan jelentős konszenzust igényelne, pláne egy ekkora nemzetközi szervezetben, mint az Európai Unió, vagy hogyha még tovább megyünk, akár az ENSZ, ahol szintén igyekeznek átírni sajnos a családnak a koncepcióját, amivel egyszerűen nem rendelkeznek sem az EU-ban, sem az ENSZ-ben. De nem hallottam még olyanról, hogy Magyarországhoz hasonlóan más európai országban esetleg egy népszavazást lehetne arról kezdeményezni, hogy vajon ezek a jogok, ezek mennyire illetik meg ezeket a csoportokat.
Ez azért érdekes, mert a demokrácia nevében is támadják nyilvánvalóan ezt a magyar álláspontot, hogy nem terjed ki azokra a szexuális kisebbségekre, akiket ön is említett, akik nem esnek ugyanabba a jogi hatályba, de közben a népszavazást megtagadják a saját nemzetüktől. Tehát akkor ez külön témát érne meg, hogy akkor a demokrácia értelmezése az hogyan érvényesülhet ilyen helyzetekben. De akkor ez azt is jelentheti, bár nem tudom, hogy ide tartozik-e, hogy a lakosság és a vezetés, az európai államoknak a vezetése, akik támadják ezt a törvényt, nem feltétlenül esik egyben, vagy ezt így nem lehet felmérni?
Meggyőződésem, hogy nem. Már csak azért is, mert egyre jelentősebb muszlim népesség él az Európai Unióban, akik nem hiszem, hogy ezeket
akik
a kérdéseket...
Akik egy platforma kerülnek ezzel.
Akik érdekes módon, igen, ebben a kérdésben mindenképpen egy platformon vannak velünk, igen.
Igen.
Igen, igen. És itt még egy nagyon érdekes kérdés, ami azért nagyon szomorú, ha belegondolunk, és az pedig az, hogy itt mindenről szó van ebben a beadványban, szó van a szexuális kisebbségek jogairól, a szolgáltatás szabad áramlásáról, a média védelméről. Egyetlen egy dologról nincsen szó, és az a gyermekeknek a joga. Tehát az, mintha az Európai Uniót úgy tulajdonképpen nem érdekelni, vagy jobban érdekelni a médiának a szabad áramlása, média szolgáltatásoknak és az oktatási szolgáltatásoknak a szabad áramlása, mint a gyermekeknek a védelme.
Most a média szolgáltatásnak a szabadsága, az hogy került ennyire magas státuszba, mint szólásszabadság, vagy milyen címszó alatt?
Nem, nekem meggyőződésem, hogy azért, mert alapjogi szinten ezt nagyon nehezen lehet megfogni. nagyon-nagyon lehezen lehet megfogni. Egyetlen olyan jogszabály van a hivatkozott jogszabályok között, amelyik direktben érvényes a tagállamokra és az Európai Uniónak az alapszerződése. Abban viszont egy olyan kitétel van, ebben a bizonyos második cikkelyben azt hiszem, amit meghivatkoznak, amelyik erre ráhúzható, hogyha nagyon akarjuk, ez a megkülönböztetésnek a tilalma. De a megkülönböztetés tilalma azért ez egy nagyon tág fogalom.
Tehát de abban ez a propagálás nem esik ebbe a kategóriába. Tehát nyilván ezzel ők a megkülönböztetés tilalmát nem hágják át, hogyha...
Én azt gondolom, hogy nem hágják át,
igen. Nem készítenek olyan rajzfilmeket, amik ezt propagálják.
Nem, én szerintem sem hágják át, de ugye próbálkoztak minél szélesebb, hogy mondjam, minél szélesebb körű jogszabályokat megnevezni azért, hogy azt az egyetlen célt elérjék, hogy itt Magyarországon a homoszexualitásnak, úgy általában a szabados szexuális magatartásnak a népszerűsítését, a kiskorúaknak az érzékenyítését hasonlóképpen lehessen művelni, mint mondjuk azt teszik éppen az Egyesült Királyságban. Itt térnék egy picit vissza arra, amit ön az elején említett, ezekre az extrém helyzetekre. Most nem olyan régen Angliában, hogyha nem emlékszik, ön is olvasta, egy iskolában olyan tartalmakat ismertettek meg, tehát 10-12 éves korú gyerekekkel, mint anális vagy orális szex. Nekem van 10 éves korú gyerekem.
Nem biztos, hogy ez
nem érdekli ez a történet, és ugye ott is erről
és
volt
szó. És ha érdekelni,
szó,
akkor inkább lebeszélnénk, nem?
Hát igen, és ha érdekelni, igen, furcsa lenne érdekelni szerintem, de nem érdekli a 10-12 éves gyereket ezek a technikáilag, nem érdeklik a szexualitással kapcsolatban, ha már ismeri is pontosan, hogy ez miről szól. De hogy ott semmi más lehetősége nem volt a szülőknek, mint az, hogy fölkelnek és elmennek a tankerületbe és tiltakoznak. És ez szerintem elég gyenge pozíció a szülők számára, amikor a gyerekek ezen az órán befogták a fülüket, kibámultak az ablakon,
és
az egyik kislány sírógörcsel ment haza, tehát komolyan traumatizálták,
igen,
a gyerekeket. Ez gyermekbántalmazás, ami ott történt. Konkrétan bűncselekmény, amit ott ezek a tanárok elkövettek, gyermekbántalmazás bűncselekményét. És ezt a bűncselekményt megtorolni ott Angliában úgy tűnik, eddig legalábbis úgy tűnik, hogy nem nagyon lehet, a szülők tiltakoznak. Egyelőre itt tartunk.
De nem biztos, hogy hatékonyan.
Ezt majd meglátjuk. Ezt de én nem szeretném, hogyha Magyarországon ide jutnánk, hogy ez marad az egyetlen fegyverünk,
igen,
hogy szülőként azért kell tiltakoznunk, hogy a gyerekeinket normálisan nevelhessük.
Tehát akkor mi van a magyar kormány kezében ebben a perben?
Hát a magyar kormány, ő nyilvánvalóan ezeket a dolgokat, amiket én elmondtam, ők meg fogják hivatkozni, és én azt gondolom, hogy azért ez nem egy egyirányú utca, tehát egyáltalán nem biztos az, hogy ezt a pert mi el fogjuk veszíteni. Én ezt úgy fogalmaztam valakinek, hogy
most ezt azért mondja,
egy...
mert sok az ellendrukker, vagy a hitetlenkedő, vagy értetlenkedő.
Persze. Hát,
hogy egyáltalán ezt miért kell csinálni.
Igen, hogy most itt nincs itt semmi látnivaló, ez a világ menete, hát látjátok, mi van Angliában, mi van az Egyesült Államokban, Kanadában.
Menjünk utánuk.
Én azt gondolom, hogy jogilag ez egy nehezen védhető álláspont. Mondom, a szolgáltatások szabad áramlása talán az egyetlen olyan terület, ahol valamit tudnak fogni, de én azt gondolom, hogy ez megoldható. Ez mind-mind megoldható, és ráadásul még egyszer mondom, a gyermeknek a legjobb érdeke az egy fontosabb jog, mint a szolgáltatások szabad áramlása, tehát ezek a jogok néha ütköznek egymással, és amikor ütköznek, a gyermekek mindenek fölött, vagy bocsánat, legjobb érdeke az ennél sokkal fontosabb.
Van olyan jogszabály, ami a gyerekek érdekét figyelembe veszi, és amire lehet hivatkozni?
Hát hogy lehet, a Magyar Gyermekvédelmi Törvény az mindenképpen ilyen, de ami a nemzetközi jogot illeti, az ENSZ-nek a gyermekjogi egyezménye, az tulajdonképpen egy alapjoghoz csatlakozó egyezmény, ami nagyon széles körű, most már több mint 30 éves egyezmény, ezt az Egyesült Államokon kívül mindenki ratifikálta, a Szentszék is, és például az ENSZ gyermekjogi egyezményének a 8. cikkelye az azt mondja, hogy kötelességünk megóvni a gyermeknek his or her identity, születési identitását.
Már különbséget tesz
a férfiúi, illetőleg a női identitás között. És amíg az ENSZ gyermekjogi egyezményében ez szerepel, addig én azt gondolom, hogy ez az irányelv. És egyébként az Európai Unió alapjogi chartájában is a gyermek legjobb érdeke az szerepel, talán a 24. cikkelyében, ahol mindenfajta eljárásban, EU-s eljárásban a gyermek legjobb érdeke szerint rendeli eljárni az eljáró feleket. Tehát ha már az Európai Unió chartájára hivatkozunk, aminek mondom, én a hatályát vitatom, de akkor a 24. cikkelyre is lehet hivatkozni, amely szemben áll azokkal a hivatkozásokkal, amelyeket az Európai Bizottság ebben a beadványában meghivatkozik.
Akkor miért alakultak mégis ki ezek a frontok, hogy van Magyarország, akit perbe vonnak, és van az Európai Bizottság, aki mellé nagyon sok tagállam felsorakozott. Tud arról, hogy valaki mellénk is felsorakozott?
Nem.
Akkor nem. Ezek után meglepő, hiszen lenne rá jogszabály, és lenne rá jog alap is, az erkölcsi megítélésről nem is beszélve.
Hát lenne. Nézd, itt 30-40 éve, és ez egyre erősödőbben látszik, két emberkép küzd egymással. Az egyik a teremtett Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberkép, amelyiknek olyan emberi méltósága van, amelyik teljességgel elidegeníthetetlen és önmagától való, és a másik emberkép az pedig egy olyan emberi méltóságról beszél, amelyik származtatott, valamiből származtatott, általában a tudatból származtatják. Tehát e mögött van egy nagyon erős filozófiai, és én azt is mondhatnám hívő emberként, hogy lelki harc. Egy nagyon érdekes dolog volt, én keresztény üldözéssel elég sokat foglalkoztam, blogoltam is erről, és egy komoly esemény történt, már nem tudom, hogy micsoda, de azzal kapcsolatosan Ferenc pápának volt egy megnyilatkozása. Egy misén, egy homiliánban azt mondta, hogy a keresztény üldözés az az emberben létező istenarc lerombolásáról szól. Én azt gondolom, hogy ez az ideológia is erről szól, az istenarc lerombolásáról. Bennünk van egy teremtett isteni természet, és ez egy lelki harc, amit itt látunk. Néha irracionálisnak tűnik. Tehát akkor, amikor a transzneműségről beszélünk, az már olyan szinten irracionális, hogy az már magát az LMBTQ tábort is megosztja, főleg például, hogyha leszbikus mozgalmakról beszélünk.
Na, már a feminista mozgalmat.
A feminista mozgalmat is nagyon mélyen megosztja. Tehát tényleg eljutunk oda, amit a Szentírásban olvashatunk, hogy az emberek már nem Istenben, hanem a mesékben kezdenek el hinni. Ez már tényleg a mese kategória, azt gondolom, amikor annyira Istennek gondoljuk magunkat, hogy a születési nemünktől is elrugaszkodhatunk, a következő talán a gravitáció lesz. Tehát éppen ezért is nevetséges, hogy éppen Bagdi Emőke nyeri a Laposföld díjat. Én azt gondolom, ezeknek az embereknek kéne szépen átvenni a Laposföld díjat, akik azt gondolják, hogy egy kiadós hormonkezeléstől valakiből, ha nőnek született, férfi lesz.
Igen. Akkor tehát ő naper tekintetében alapvetően optimista, vagy ezért ez itt túlzás lenne? Vagy egyáltalán megharcolható harcnak látja, semmiképpen abszolút nem fölöslegesnek?
Vannak érveink. Én azt gondolom, hogy vannak érveink, és ezeket az érveket, ezeket ki lehet és ki is kell tenni az asztalra. Kérdés, hogy az Európai Bíróság a jogszabályok alapján, vagy a politikai nyomásgyakorlás miatt fog ítéletet hozni. Ez itt a nagy kérdés.
Akkor ezt ne is kérdezzem, hogy mire tippel?
Nem merek tippelni, azért ez egy nagyon jelentős kérdés itt. És nagyon sok jogszabály alapján kell, hogy ítéletet hozzanak. Szkeptikus vagyok alapvetően, őszintén szólva az Európai Unió szervezeteivel kapcsolatosan, de azért reménykedő, ezért mégiscsak egy független bíróságról van szó.
Mi az, ami miatt ön szerint a magyar kormány ebbe beleáll? Egyedül?
Én azt gondolom, hogy az, hogy szeretnék, hogy ebben az országban megmaradjon az, amitől egy ország virágozni tud, és az pedig a család. Én ebben hiszek, megmondom őszintén, értelmetlen lenne mármilyen más indok alapján beleállni egy ilyen verekedésbe. Én azt gondolom, hogy itt ténylegesen egy mély meggyőződés húzódik azoknak az embereknek az agyában, fejében, szívében, akik ebbe beleálltak, hiszen ebben tényleg nagyon sok presztízs lehet veszteni. Látjuk azt, hogy a pénzek bizony nagyon nagy mértékben emiatt nem érkeznek.
Igen, ez talán nem is zárójeles kérdés.
Ez nem egy zárójeles kérdés. Nem egy zárójeles kérdés. Tehát én itt azt érzem, hogy ez túlmutat az 1/1-es politikai érdekeken. Ez túlmutat feltétlenül.
Tehát nem lehet azt mondani, hogy valamiféle politikai nyereség reményében érdemesebb ebbe.
Nem tudok ilyet mutatni, megmondom őszintén jelen pillanatban. Annak lenne politikai nyeressége, hogyha ebbe beleállnának, és azt mondanák, hogy hát akkor visszavonják a gyermekvédelmi törvényt, és akkor nagy valószínűség szerint talán érkeznének források.
Amit viszont már nem tudnának előbb-utóbb a családokra költeni, mert hogy az ugye kezdene szétfoszlani.
Hát igen. Szóval ez...
Hogyha gyerekvédelemről, csak egy utolsó kérdés, gyerekvédelemről esett már szó, hogy milyen törvényeket kellene ahhoz figyelembe venni, hogy a gyerekek érdeke is szem elé kerüljön, hiszen ön azt mondta, hogy ezekbe pont ez vészel.
Én azt gondolom, magában a jogszabályokban ez benne van. Tehát a jogszabályok, amikre ők hivatkoznak, azoknak a nagyon nagy részére nem szabadna hivatkozniuk. Tehát hogyha lenne egy normális jogi hierarchia ott a fejekben, amelyik az alapjogokból indul ki, és nem pedig a kisebbségeknek, a szexuális kisebbségeknek bármilyen vélt vagy valós jogából, mert teljesen egyértelműen az látszik ebből a beadványból, hogy az egyfajta kiemelt jogként kezelődik, és a köré vannak beválogatva ezek a jogi érvek.
Tehát eleve van egy prioritás rendszer fölállítva, még mielőtt bármilyen döntés
így van.
Születne.
Így van, amelyen belül a gyermeknek a joga az valahogy nem jelentkezik sehol. Tehát én azt gondolom, hogy a meglévő jogszabályok alkalmasak arra, hogy megvédjék a gyermekeknek a jogát, de vannak olyan irányelvek, és vannak olyan elképzelések az Európai Unión belül, sajnos irányelvek is, amelyek a hagyományos családot kifejezetten támadják. A Eurochild, ez egy nemzetközi gyermekjogi szervezet, amelyben a tagállamok gyermekjogi szervezetei, mint tagszervezetek vesznek részt, például Magyarországon a Hintalovon Alapítvány, azok 2022-ben, ez egy nagyon fontos szervezet egyébként, a Eurochild, ők 2022-ben Anti-Child Right Movements-nek hívták, tehát anti-gyermekjogok mozgalmaknak hívták azokat a civil szervezeteket, mozgalmakat, amelyek a hagyományos családmodellt előtérbe helyezik. Tehát azt próbálják bebizonyítani, hogy a gyermek legjobb érdekében nem az áll, hogy legyen egy apja, és legyen egy anyja, és ha lehet, akkor az a biológiai apja, és a biológiai anyja, és minden, ami ezután jön, az már csak a 2.1-es verzió tud lenni. A legjobb az az a gyereknek, a biztonsága szempontjából, az ősbizalma kialakulásának a szempontjából, az identitásának, a fejlődésének a szempontjából, ha van egy anyja és egy apja, akik egymást is, meg őt is szeretik. Ez ő szerintük, ha valaki ezt gondolja, és a Gyermekjogokért Egyesület, és a Szent István Intézet is ezt gondolja, ők gyermekjog ellenes szervezeteknek minősülnek a Eurochild 2022-es jelentése szerint.
Tehát mindenki nyugodtan lehetne jelölt a lapos földéért.
Én azt gondolom, hogy van itt egy pár, igen. Akik ezt megkaphatnák.
Minden esetre tanulságos maga a per is, hogy egyáltalán ezért perre kell menni, meg az is, hogy van, aki ezt bevállalja, és hát érdekes lesz, hogy hogyan alakul valóban a jogszabályoknak az alkalmazása, mert itt most ezek szerint már erről van szó, nem is alkotásról, hanem alkalmazásról.
Alkalmazásról, értelmezésről, hiszen konkrétan, direktben nincs olyan jogszabály, amelyik megtiltaná azt Magyarországnak, hogy egy ilyen gyermekjogi egyez, vagy egy ilyen gyermekjogi, vagy gyermekvédelmi törvényt hozzon. Konkrétan nincs itt, értelmezni kell azokat a jogszabályokat, amelyeket meghivatkozott a felperes ebben a perben, aki ugye az Európai Bizottság plusz a szervezetek országok.
Hát akkor ez egy nem jogi kérdés lesz.
Én azt gondolom, hogy ez nagyon erőteljesen politikai kérdés, igen.
És hát nyilván erkölcsi ezen belül, vagy nem tudom, hogy ezt szabad mellé tenni?
Én azt gondolom, hogy szabad, mert ez egy közerkölcsi kérdés, egy erkölcsi kérdés is valóban. És azt, hogy közerkölcs, még egyszer mondom, a közerkölcsi kérdéseket kivételként engedélyezi maga a 2006/123-as rendelet is, amelyik a médiaszabadságról és a szolgáltatások szabad áramlásáról szól. Tehát kifejezetten kivételt tesz akkor, vagy kivételt enged közerkölcsi kérdésekben. Tehát jogi szövegben is ez egy előforduló szófordulat és hivatkozási alap.
Tehát hivatalosan is visszaértünk oda, amit ön kifejtett, hogy ez arról szól, hogy hogyan értelmezzük az erkölcsöt.
Így van, és ők azt szeretnék, ha úgy értelmeznék, ahogy ők értelmezik.
Igen, mi meg szeretnénk megtartani legalábbis a magyar kormány mellett, hogy ők megértelmezhessék úgy, ahogy ők olvassák.
Én azt gondolom, hogy a magyar kormány és a magyar lakosság nagyon nagy része szeretne megmaradni ennél az álláspontnál, igen.
Nagyon köszönöm ezt a kalauzolást, köszönöm, hogy itt volt velünk, köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Ez volt a Világnézet, a Hitrádió közéleti és világnézeti műsora.